Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 81. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 81. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: örvendezzetek az erős Istennek. Helyett testvérek, és a 236. énekünket énekeljük. 236. dicséretünket. 236. dicséretünket mind a 7 versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik: mindenek meghallják és jól megtanulják, kik segedelmüket nem Istentől várják. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második leveléből olvassuk. A 12. rész második versétől a 11. versig. Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt második levelében, a 12. részben, a 2. verstől így szól hozzánk Isten igéje. Ismerek egy embert a Krisztusban, aki 14 évvel ezelőtt, ha testbené, nem tudom, ha testen kívülé, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a 3. égig. És tudom, hogy az az ember, ha testbené, ha testen kívülé, nem tudom, az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, melyeket nem szabad embernek kibeszélnie. Az ilyennel dicsekszem, magammal pedig nem dicsekszem, ha csak az én gyengeségeimmel nem. Mert ha dicsekedni akarok, nem leszek esztelen, mert igazságot mondok, de megtürtőztetem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit hall tőlem. És hogy a kijelentések nagysága miatt el ne bizakodjam, tövis adatot nékem a testembe. A sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy felettébb el ne bizakodjam. Ezért 3-szor könyörögtem az Úrnak, hogy távozzék el ezt tőlem. És ezt mondá nékem. Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekszem azért az én erőtlenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Dicsekedvén balgataggá lettem, ti kényszerítettetek rá. Mert néktek kellett volna engem ajánlanotok, mert semmiben sem vagyok alávaló a fő-fő apostoloknál. Noha semmi vagyok. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát köztünk. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsér és téged magasztal a mi szívünk ezen a vasárnapon is. Téged, aki feltámadtál a halálból és élsz. Éltél öröktől fogva és élsz mindörökké. Te vagy az élő. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk mi halandó emberek. És vágyhatunk a te közelségedre, vágyhatunk a te szavaidra, tanításodra. Vágyhatunk mindarra az ajándékra, ami tőled származik, szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Kérünk téged, hogy te, akinek adatot minden hatalom menjen és földön, te ajándékozz meg ezen az Isten tiszteleten is bennünket. Segíts bennünket, hogy hitáltal el tudjuk fogadni a te ajándékaidat, és magunkkal tudjuk vinni vissza a hétköznapi életünkbe. Tudjunk annak a fényében élni, annak az erejével járni. Segíts bennünket, hogy neked tetsző és téged dicsőítő életünk lehessen. Mindannak nyomán, amit itt ma is hallunk. Köszönjük te néked, hogy az elmúlt héten is éreztetted velünk szeretetedet, gondoskodtál mi rólunk, testünkbe, lelkünkbe. Köszönjük néked, hogy megáldottad dolgainkat, vezéreltél bennünket, és köszönjük, hogy most ide gyűjtöttél, hogy legyünk együtt a te lábaidnál. Elsősorban azért, hogy magasztaljunk, és azért is, hogy meghallgassunk az engedelmesség a hit szándékával. Kérünk, áld meg Isten tiszteletünket, és áld meg jelenléteddel mindazt a helyet, ahol ebben az országban, ezekben az órákban is hirdettetik a te evangéliumod, a tiszta ige, áld meg az ott összegyűlő gyülekezeteket is, áld meg a te népedet szerte ebben a világban. Köszönjük, hogy téged ünnepelhetünk, és téged figyelhetünk ma is. Amen. Kedves testvéreim, ige hirdetésre készülődve énekeljük a 156. énekünket, a 156. dicséretünket, ami így kezdődik. Úristen, mi sok szükséget érezvén körülöttünk, segedelemkérés végette szent helyre feljöttünk.
Thank you.
Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvassuk, a 4. rész 13. verséből. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele 4. részében a 13. vers így szól: mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, az elmúlt héten egy orvosi rendelőben várakoztam egy vizsgálati eredményre, és közben kezembe vettem egy némelyek számára nevesnek számító képes magazint. Ahogy lapozgattam, furcsa képekre lettem figyelmes. A képek félig ember, félig robotokat, gépembereket ábrázoltak. Az egyik képen oldalról látszódott egy fej, aminek az arca még emberi volt, de a koponyája már egy roboté. Az emberi arc egy hatalmas fénylő robot szembe nézett, amiből fénysugarak áradtak rejá, belé. A másik képen háttal ült nekünk egy ember, akinek a hátára kábelek voltak rákapcsolva, amiken keresztül nyilván feltöltötték valamivel. A cikk címe pedig ez volt: újra töltve. Úgy gondoltam, hogy íme itt hozza az Úr elém az újabb létkérdést: hogyan kaphatunk erőre? Mindnyájan tapasztaljuk, hogy a szellemi, lelki, testi energiáink végesek. Kimerülünk, mint egy lapos elem. Fogyasztók vannak ránk kapcsolva, amik leszívják véges erőinket. A főnök a munkahelyen elvárja, hogy teljesítsünk. Átlagon felül is, különben kirúghat. Ha bölcsebb, több fizetéssel kecsegtet. Töltsd be több időt, vidd haza a munkádat, elvárják, hogy teljesíts önmagad érdekében, a cég érdekében, a siker érdekében. Mi pedig, mint egy rá vagyunk kényszerítve arra, hogy szaladjunk, rohanjunk, teljesítsünk. Tudjuk, hogy ha valaki nem pörög eléggé, akkor azt kirúgják, lemarad, eltapossák, fel kell venni a tempót. A hétköznapi életben vannak igen energiaigényes harcaink is. Harcolni kell az új farmerért, harcolni kell az új nappaliért, az új autóért, küzdeni kell a karrierért, sok-sok dologért. Ráadásul nem csak dolgokért kell küzdeni, hanem olykor emberekkel is harcolnunk kell. Küzd a feleség, hogy a férj ezt vagy azt csinálja meg végre. Például rakjon rendet maga után. A férj is küzd sokszor a feleséggel különböző dolgok miatt. A szülők küzdenek a gyerekkel. A gyerek küzd a szülővel. A főnök küzd a beosztottal, a beosztott küzd a főnökkel. Harcok folynak, amik emésztik az energiáinkat. Aztán a napi feladatok is emésztik az erőinket. Itt van ez a mai nap, amin ezt és ezt el kell végeznem. Ott van a holnapi nap, meg az azután való nap. És elég megterhelő dolgok vannak előttem. Félek is a holnapi naptól, aggódok is a holnapi nap miatt. Mi lesz? Hogy lesz? Ez a mindennapi teendőink, a holnapi teendők, az ezek miatt való aggódás, töprengés, ez is szívja az erőinket. Felettébb energia igényes dolog a gyermeknevelés. Különösen ott, ahol az édesanyát több rakoncátlan kisgyermek egyszerre nyüstöli. Rendkívül energiaigényes dolog egy betegséggel való küzdelem. Valaki krónikus betegséggel küszködik. Valakinek a családjában van valaki, aki megbetegedett. És szívesen adna neki valami erőt, de hát nem tud. Megterhel a másik betegsége, a másik nyomorúsága is. Aztán energia igényes dolog, testvérek, az önön dicsőségünknek a kovácsolása. Mert szeretnénk, hogyha minél inkább felnéznének ránk az emberek, szeretném magunknak nevet szerezni, ha megbecsülnének, kell egy jó karriert csinálnom, egy jó diplomát szereznem, és egyáltalán kell erőfeszítést tennem, hogy lássanak engem az emberek, és ne legyek egy szürke egér, fölnézzenek rám, megbecsüljenek, dicsérjenek, tiszteljenek, és próbálok ezt elérni. Megvalósítani magamat, így is szoktuk ma mondani. Ez energiaigényes dolog. Energiaigényes dolog, hogy az elvárásoknak eleget akarunk tenni. Ez ezt várja el, amaz azt várja el, a harmadik. Mi meg próbálunk eleget tenni az elvárásoknak. Amiről már kevesebb szó esik, testvérek, a Bibliában a bűn is úgy tűnik fel, mint energiaemésztő dolog. Erről már nem nagyon szoktak beszélni az emberek manapság, de most itt kell, hogy beszéljünk róla. Bűnöm miatt, mondja a Zsoltárok könyve, roskadoz erőm. Bűnöm miatt roskadoz erőm. Azt mondja a Zsoltár egy másik helyen, hogy elfáradtak a gonosztevésben bizonyos emberek. Elfáradtak a gonosztevésben. Kimeríti az embert a gonosznak, az Istennek nem tetsző dolgoknak a cselekvése. És lehetne sorolni testvérek szinte vég nélkül, hogy mennyi minden van ebben a világban, az életünkben, körülöttünk, bennünk, ami emészti az energiáinkat, testi, szellemi, lelki energiáinkat. És vesszük észre magunkon a kimerülésnek a jeleit egy idő után. Amikor pontosan ezteket a dolgokat írtam, a számítógépem először kiírta a képernyő aljára, hogy kevés már az erő benne. Na akkor én egy kicsit pityegtem rajta, akkor egyszer csak elkezd dudálni, hogy most már légy szíves, kapcsolja a hálózatra. Már nem vártam meg, mert nem akartam, hogy az egész anyag elveszen a harmadik lépcsőt, amikor égtelen dudálásba kezd, és kéri, hogy most már tényleg. Hát vannak jelei a kimerülésnek a számítógép esetében is, meg a mi esetünkben is. Hát jelez a szervezetünk, sípol, dudál, hangosabban, kevésbé hangosan, hogy mindjárt beadom a kulcsot, csinálj valamit. Tapasztaljuk például, hogy hát kimerülten megyünk haza, roskadunk le otthon a tévé elé, vagy az asztalhoz, vagy éppen az ágyba. Tapasztaljuk, hogy túlreagálunk dolgokat, hogy idegesek vagyunk, nem bírjuk elviselni a másikat, türelmetlenek vagyunk, agresszívak vagyunk vele szemben. Persze aztán van, aki csak magába roskad, és azt mondja, már elegem van mindenből. Az ember szétszórt, dekoncentrált, nem bír odafigyelni arra, amit csinál. Van, aki sír, ha szólnak hozzá már egy kicsit. Lehet, hogy nem is kell erősen szólni hozzá, rögtön sírva fakad. Van, akinek az idegei beadják a kulcsot, és összeomlik. Van, aki alkoholista lesz, van, aki depressziós lesz. Ezek már súlyos tünetek. Amikor odáig juthat valaki a kimerülésbe, hogy azt mondjam, hogy egyszerűen nem csak ebbe vagy abba fáradtam, mert az életbe fáradtam bele. Belefáradtam az életbe. Elegem van. Mindenből elegem van. Jobb mondta ezt, amikor olyan nagy teherek alatt volt, hogy avagy kövek ereje az én erőm. Avagy kövek ereje az én erőm. Hát nem az. Felmerül tehát, testvérek, a kérdés, hogy mi, akiknek az energiáikat újra és újra emészti sok-sok ember, dolog, tennivaló, félelem, bűn, és a többi, akik tapasztaljuk magunkon, hogy kimerülünk, hogy lemerülünk, hogy elegünk van, tényleg kérdésünk naponta, hogy hogyan kaphatunk új erőre. Hogyan kaphatunk új erőre? Nos, nézzétek először is a megerősödésnek a helyét. Pál apostol mit mond a Filippi levélben? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hát Pál apostol megmondta, hogy kiben van a mi erőnk, erőforrásunk. A Krisztusban, Az ő tanításával szemben, a lélek tanításával szemben vannak a mai világban emberi tanítások. Az említett cikkben is egyébként ilyenekről volt szó. Azt mondja, hogy új erőt akarsz lenni, akkor. Hát aludjál eleget. Mert az energiás utánpótlás szempontjából döntő, hogy például 11 óra előtt feküdj le. Ne tele hassal, írja, hanem időben egyél, sötét szobában legyél, és csöndben legyél. Aztán mozogjál, súlyzózzál, sétáljál, kocogjál. Aztán fogyasszál gyógynövényeket, különböző vitaminokat. Legyenek étrendedben ezek a dolgok. Aztán a negyedik javaslat az volt, hogy ápold a testedet, törődj a testeddel. A következő, törődj a családtagjaiddal, törődj azzal, hogy velük időt töltsél. Aztán javasolták azt is, hogy építsd le azokat az embereket, akikkel olyan meddő vitáid szoktak lenni, akik csak belőled akarnak élősködni, és azért terhelnek állandóan a bajaikkal, a problémáikkal, mert nem tudják kinek elmondani, hát neked mondják. Próbáld ezeket a dolgokat leépíteni, hogyha ilyen emberrel találkozol, vegyél egy mély lélegzetet, legyél nagyon higgadt, és mondd neki, hogy nagyon szeretlek, a barátom vagy, ha megoldásokról akarsz beszélni, itt vagyok, ha nem, akkor szeretném, ha 5 percen belül lezárnánk a beszélgetést. Aztán keresd a magát, az egyedül létet. Tehát azt hiszem, értitek, hogy ilyen javaslatokkal, ötletekkel állnak elő. Szeretném aláhúzni, hogy egy árva szót nem szólok ezeken a javaslatok ellen. Nem szólok semmit ezek ellen. Mert aki nem alszik például eleget, mert napközben szaladgál, de éjjel se tud lefeküdni, az ne csodálkozzon, ha kimerül. Aki nem él viszonylag rendszeres napirendben, hanem össze-vissza eszik, iszik, alszik, amikor eszébe jut valami, és hajnaláig dolgozik, meg nem tudom, mit csinál, maga látja a kárát. Ne csodálkozzon, ha kimerül, hogyha ideges, ha feszült, ha nem tud odafigyelni a munkájába, a vezetésbe, a mit tudom én, szolgálatba, de ne csodálkozzon ilyeneken. De észre kell vennetek valamit, testvérek. Az ilyen újságokból, honlapok százairól egy valami mindig hiányzik. Ugyanaz a hiányjel áll előttünk, ami a többi kérdések átgondolásánál is látható volt. A tanácsok közül hiányzik az Úrhoz való odafordulás. Ez nincs jelen. Se ebbe a magazinba, se, mondom, se a honlapok százain, se sehol. Ez, mintha eszébe se jutna a cikkíróknak, de nem is jut eszébe. Hát az Úr, mint erőforrás, az egyszerűen hiányzik az ő gondolkodásukból. Hiányzik. Úgy van, ahogy Marx mondta, hogy az emberek, ugye, amikor majd a jólétnek bizonyos fokát elérik, akkor majd rájönnek, hogy Istenre nincs szükség. Hát a mai ember rájött arra, hogy Istenre nincs szüksége egyáltalán. Az Úrra nincs szükség. Minek? Eszünkbe se jut. Nietzsche már megmondta a 20. század elején, hogy az Isten meghalt. Halott az Isten az emberek számára. Halott. Nem létezik. Béke poraira. Ma is így gondolkodnak ezek a cikkírók, ezek a honlapszerkesztők, ezek a nagy tanácsadók, pszichológusok, pszichiáterek. Mindenki így gondol. Isten nincs, az Úr nincs. Mint erőforrás, számításba se jön. Velük szemben itt van, testvérek, a Pál apostol, aki a Szentlélek által azt írja, mindenre van erőm a Krisztusban. A Krisztusban. Aki engem megerősít. Igen, testvérek, meg kell szólaljon köztetek ez a bibliai kijelentés, hogy Isten létezik, nem csak létezik, hanem ő, mint erős Isten létezik. Az erős Isten. Visszatérő refrén a Bibliában. Akinek az ereje nem emberi mértékkel mérhető. Ereje ugyanúgy, mint ő, végtelen. Végtelen. És az ember számára mérhetetlen. Végtelen és mérhetetlen. ereje által, ezáltal a mérhetetlen és végtelen erő által teremtette a világot, ahogy olvassuk az írásban. Ezáltal viseli gondját ennek a világnak. Ezáltal hozta ki a zsidókat Egyiptomból, ahogy Mózes mondja, kihoztál a te nagy erőddel. Kihoztál a te nagy erőddel. Ezért magasztalják a zsidó emberek az Urat. Uram, jobbod erő által dicsőül. Ezt hallja Jósafát király a nagyon nehéz, szorult helyzetében. A te kezedben van erő és hatalom. De hogy ő milyen erővel bír, testvérek, a Biblia Isten ezt megmutatta nekünk egészen közelről az Úr Jézus személyében. Benne itt a földön járt az Istennek ez a hatalmas, mérhetetlen, végtelen ereje. Látjátok, hogy Jézus legyőzi a betegségeknek az erejét, mert erősebb a betegségeknél. Legyőzi a sátán erejét, ahogy kiszabadít embereket a sátánnak, illetve a démonoknak a rabságából. Ahogy lerombolja a sátán alkotásait. Látjátok, ahogy bemutatja, hogy erősebb a halálnál is, mert föltámasztja a halottakat, ahogy olvassuk az írásban. Fölszabadított embereket a halálfélelemtől. A mellette lévő latornak azt mondja, velem leszel a paradicsomban, és az megnyugodhatott. Ereje nyilvánult a bűnbocsánatban, mikor azt mondta, hogy megbocsáttattak néked a te vétkeid. Kicsoda tehet ilyet? Egyedül az Isten, igen, egyedül a Krisztus. Ereje volt a tanítványainak az elviseléséhez, akik olyanok voltak, amilyenek. Ereje volt a Krisztusnak a tanításhoz, napról napra. Százakat tanítgatott, vagy éppen egy-egy emberrel beszélgetett, mert ereje volt a lelki gondozáshoz is. Ereje volt az ellenségeinek a szeretetéhez is. És azokat is hordozta, és próbálta azokat is az ő belévetett hitre elvezetni. Volt benne erő az áldozathozatalhoz, mert ehhez is erő kellett, hogy föláldozza magát érettünk és helyettünk. Csodálatos dolog, amikor megérinti őt az a vérfolyásos asszony, és Jézus körülnéz a tömegben, és azt mondja, ki érintett engem? Éreztem, hogy erő származott ki belőlem. Jézus egyfolytában szolgált az ő erejével. Rá voltak kapcsolva emberek, és ez és az, és minden, és soha nem merült le, vagy ki. Hanem mindig új erővel vetette magát a szolgálatba, az ő végtelen, mérhetetlen ereje, az egyszerűen érezhető, látható, tapasztalható az írásokból, testvérek. És igen csodálatos dolog ez, amikor látjuk, talán még ezt a példát mondom az életéből, amikor föltámad a halálból, ő maga is. Akkor föltámad a halálból. Resurrexit tertia die. Föltámadott harmadnapon a halottaiból. Megmutatta az erős Isten a maga erejét nekünk a Krisztusban. Testvérek, itt nektek is el kell, hogy mondjam, de ti is el kell, hogy mondjátok ott, ahol vagytok, hogy az erőforrás ebben a világban, igen, aludjatok, sétáljatok, legyetek egyedül, ide menjetek, oda menjetek, ezt csináljatok, azt csináljatok, de az igazi erőforrás az a Krisztusban van. A Krisztusban rejlik. De hogyan lesz a miénk az ő ereje? Mi a megerősödésnek a módja? Mert jó dolog ezt tudni, hogy nekünk erős Istenünk és erős Krisztusunk van, de ha nem jut el belénk az ő ereje, akkor mire megyünk vele? Jó, hogy a konnektorban van áram, de ha nem jut el a számítógépembe, akkor nézhetek. Csodálatos dolog, testvérek, hogy Isten a Krisztusban nem csak megmutatta nekünk az ő mérhetetlen és végtelen erejét, hanem hozzáférhetővé is tette. Hozzáférhetővé tette. Isten persze már az Ószövetségben hozzáférhetővé tette az ő erejét. Azt mondja a Zsoltárok, hogy az Úr az ő népének ereje. Az Úr az ő népének ereje. Nem csak úgy magába erős, hanem ő az, aki az ő népét megerősíti. De Pál is ezt tanúsítja. Mindenre van előm a Krisztusban, aki engem megerősít. Aki engem megerősít. Hozzáférhetővé tette, testvérek, Isten a Krisztusban az ő nagy erejét számodra, számomra. De hogyan férhetünk hozzá? Egyrészt, testvérek, azt kell mondjuk, hogy titokzatosan. Titokzatosan. Azt írja a 127. Zsoltárban az írás, szerelmesének álmában ad eleget. Hát, hogy ezt hogy csinálja az Úr, hogy nem csinálja, az legyen az ő titka. Meg a miénk. Füle Lajos írja, ha azt mondom, hogy éltemben sokszor átéltem ezt a nagyszerű csodát, ezt az álmomban kapott eleget, te nem hiszel nekem. Hát én hiszek neki, remélem ti is hisztek neki. De van, aki nem hisz neki. Hát ilyen nincs. De van. Az Úr Jézus, az ő híveit, az ő gyermekeit, sokszor az álmukban is, amikor teljesen passzívak, semmit nem tudnak tenni, nem tesznek semmit, akkor áldja meg az ő erejével. Másrészt azonban, testvérek, sokkal racionálisabban Jézus az igében adja nekünk magát, és a maga erejét. Az igében szól hozzánk, testvérek, és az igében az ő szavaiba benne van ő maga, az erős Krisztus. Az ő szavaiba benne vannak, bele van rejtve az ő hatalmas ereje, és ha mi ezeket a krisztusi szavakat, melyekben ő maga rejlik, ami erős Urunk, hittel befogadjuk a szívünkbe, testvérek, akkor részesülünk az erejében. A hit az a szál, ami összeköt minket vele. A szavaiba vetett bizalom, az biztosítja a kapcsolatot közte és köztünk. Olyan az, mint a kábel a számítógéptől a konnektorig. Azon keresztül megy át az energia a gépbe. A hit az, ami által átmegy az Úr ereje a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, a mi életünkbe, testvérek. Hogyha ráhagyatkozunk az ő szavaira, amiket mond nekünk, akkor átéljük azt, amit Ézsaiás ír, hogy erőnk megújul, és szárnyra kelünk, mint a saskesejük. Erőnk megújul. Így járt a vérfolyásos asszony is, aki elsősorban nem azért gyógyult meg Jézus ereje által, mert hozzáért Jézushoz valami mágikus érintéssel, hanem azért, mert azzal a gyermeki, mustármagnyi kis hittel ment oda a szívében, hogyha a ruhája szegélyét érintem is meggyógyulok. A bizalom volt a szívében. Ezért gyógyult meg. Nézzétek a zsidókhoz írt levél 11. részét, ahol a hit hőseiről olvasunk. Mind olyan emberek voltak, akikhez szólt az Úr, és akik az ő szavait készpénznek vették. És így erősödtek meg annyira, hogy rendkívüli dolgokat cselekedtek. A kegyelem ereje betöltötte őket, pedig ők is ugyanolyan kimerülésre képes emberek voltak, mint mi magunk. Mégis hithősök lettek. Olyan emberek, akiről azt írja az írás, hogy nem volt rájuk méltó a világ. Nem volt rájuk méltó a világ. Mert hatalmas dolgokat is cselekedtek, és a legmélyebb szenvedéseket, sőt a halált is elviselhették a Krisztusért sokan közülük. Ma is így van mindez, testvéreim. Ha valaki hálás szívvel fogadja be az igét, a Krisztusnak a szavait, akkor az ember Krisztust magát fogadja be. És a Krisztust befogadva milyen lesz az ő ereje. Elég, ha egy igének csak egy kis részletét fogadjuk be, hittel, bizalommal, egy szót egy igéből, csak egy szót szólj, az is elég. Ha azt az egy szót megragadjuk, testvérek, betölt minket a Krisztusnak az ereje. Lelkileg megerősít bennünket. Sokan sajnos nem élnek ezzel az erőforrással. Tudnék a Krisztussal és az ő igényével. Nem bíznak ebben, eszik a vitaminokat tonna számra. Utazgatnak ide-oda a világba, ahelyett, hogy azt tennék, hogy Jézus ígéreteit, szavait hálás hittel befogadnák és forgatnák a szívükbe. Ezt kellene megtanulni. Ezt kellene, testvéreim, egyre jobban megtanulni. Nem azt mondta a Krisztus, hogy ő az erőtlen erejét megsokasítja. Uram, köszönöm neked, hogy te megsokasítod most is az én erőimet, mert te ezt mondtad. És valahogyan erőt kapunk. Úgy van, hogy erőt támad az én lelkembe, mondja a Zsoltáros. Erőt támad az én lelkemben, amikor könyörgök az Úrhoz. Amikor bizalommal fordulunk oda hozzá, erőt támad a lelkünkbe, testvérek. A szívünkbe. Józsuénak azt mondja Isten, ne félj, mert én veled vagyok. És Józsué ezt elfogadja, hittel elfogadja, és úgy megerősödik, hogy vezeti az egész honfoglalást. Hittel ragadta meg az Isten jelenlétének, a Krisztusnak a közelségét, sok-sok ember, testvérek, és azok erősek életék, hatalmas feladatok véghezvitelére, és nagyon mély szenvedések elhordozására is. Krisztus soha nem tesz úgy velünk, testvérek. Ezt jó, ha megjegyezzük, mint ahogy az oroszok meg az ukránok tettek most, hogy elzárják a csapokat. Ne jöjjön az energia. Rászorulók csak fázzanak, fagyjanak meg, mindegy. Nem tesz neki. Krisztus nem tesz így. Ő soha nem zárja el a csapokat. Mi zárjuk el a csapokat? Mi zárjuk el? Mi oda megyünk és elzárjuk a csapot, ha nem hiszünk, ha hitetlenek vagyunk az ő szavaival szembe. Az ő drága igéivel szembe. Az ő lényéből, testvérek, az igéjén keresztül mindig árad az ő ereje. És ha azt mi hittel fogadjuk a szívünkbe, megerősít bennünket. Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy szóljatok naponta Jézushoz imádságban. Szóljatok hozzá, mégpedig, és ez nagyon fontos, az erőtlenségetek teljes tudatában. Az erőtlenségetek teljes tudatában. Sokszor úgy vagyunk mi, hogy hát imádkozunk, mi csak éppen úgy piszkosul nagyra tartjuk magunkat. Piszkosul nagyra tartjuk. Igazából nem úgy állunk az Úr elé, hogy Uram, én egy erőtlen ember vagyok. Nem, hanem nagyon is bízunk magunkba, hogy hát azért mi még fiatalok vagyunk még, egészségesek vagyunk, mi még bírjuk a gyűrődést, van nekünk mitokondriumunk, és van adrenalinunk, és van mindenünk, és mi azért tudjuk ezt, és teljesítjük. Amikor erőtlen vagyok, azt mondja az apostol, akkor leszek erős. Nem csak Pál mondta, Josafát mondja, Izrael egyik legnagyobb királya, akire rátámad az ellenség, és azt mondja az Úr előtt imádságában, mi bennünk nincsen erő a nagy sokaság ellen. Nincs. Az a kevéske is, ami van, az is tőled van. De nincs mi bennünk erő. Igen, jól ismer bennünket a mi Úrunk, testvérek. Jól ismer bennünket. Tudja, hogy törékenyek vagyunk, de mi is tudjuk ezt. Vegyük tudomásul. Erőink, azok is az Úrtól valók, amik vannak. Bármikor vissza is vehetné. De ha még több erőre van szükségünk, üres kézzel kell odaállnunk elé. Üres kézzel. Erőtlenségünk tudatában. Erősítse meg ő a mi szívünket, a mi lelkünket, a mi életünket. Olyan csodálatos, testvérek, hogyha ilyen alázattal megyünk oda, üres kézzel, akkor ő ad nekünk erőt az igéje által, az igébe vetett hit által, eljut hozzánk a Krisztus. Olyan érdekes az is azonban, most visszaemlékeztetlek benneteket Illés történetére, akiről Isten gondoskodott. És emlékeztek, hogy a hollókat küldte hozzá minden nap, amíg szüksége volt rá. Nem egy kamionnal küldetett oda neki, nem tudom hány mázsa húst, hanem minden nap hozta neki a szükséges eleget. Az Isten fia, testvérek, porciózza az erőt is. Porciózza az erőt is. Nem ad nekünk 20 évnyire elegendő erőt egyszerre, hanem annyit ad, amire a szerinte szükségünk van. Nem biztos, hogy megerősít minket, testvérek, a magunk esze szerint vállalt feladatainknak, szolgálatainak a teljesítésére. Nem biztos. De arra megerősít, amit ő bízott rejánk. Nem biztos, hogy megerősít minket arra, hogy a magunkra vett terheinket hordozzuk, de arra megerősít, hogy az általa válunkra tett terheket hordozzuk. Nem biztos, hogy megerősít arra, hogy mi küszködjünk és harcoljunk a saját dicsőségünkért, de hogyha az ő dicsőségért küszködünk, arra meg fog erősíteni bennünket. Arra nem biztos, hogy erőt kapunk, hogy a mi terveinket meg tudjuk valósítani az ő erejével. De ha az ő terveit akarjuk megvalósítani, arra fogunk erőt kapni. Arra a napra, amikor az kell nekünk. És újra úgy kell odaállnunk elé, mint hogy Illés is minden nap odaállt. Uram, Hol a holló? Hol az erő, Uram? A te általad rám tett terheket akarom hordozni, a te tervédet akarom véghez vinni, a te dicsőségedet szeretném. Adj erőt nekem, Uram, az te ígéd által. És lelkünkben erő fog támadni. Kérdezlek még afelől benneteket, hogy vajon ki kell nekünk ezt érdemelni, hogy az Úr minket így megerősítsen? Ki kell nekünk ezt érdemelni? Csak a jó embereket erősíti meg a Krisztus? Nem, testvérek, hála az Istennek, hogy a megerősödésünk kegyelemből van. A napi megerősödésünk kegyelemből van. Nem kell nekünk, mit tudom én, milyen jó cselekedeteket véghez vinni, hogy aztán utána odállhassunk az Úr elé, Uram, kiérdemeltem, hogy megerősíts engem. Nem. Nyomorult bűnösként megyünk oda, és erőtelen emberként, kegyelemre szoruló emberként kérjük a bocsánatot is, de az erőt is, kegyelemből. És kegyelemből erőt kapunk. Olyan szépen mutatkozik ez az igazság, testvérek, a 138. Zsoltárban. Azt mondja, ha nyomorúságban vergődöm is, megelevenítesz. Kinyújtott kezed és jobb kezed megment engem. Elvégzi, értem, az Úr. Itt ugye arról val, hogy az Úr megerősít, és aztán a végén mit mond a Zsoltárnak? Uram, a te kegyelmed örökkévaló. És rámutat a Zsoltár, azért teszi meg velem az Úr ezt és ezt, mert az ő kegyelme örökkévaló. Kegyelemből van, testvérek. Ingyen ajándékba adja Krisztus az ő erejét. Nem kell megfizetnünk. Az ukránoknak, oroszoknak meg kell fizetnünk a gázenergiát. A villanyenergiát is meg kell fizetnünk. De a Krisztus energiáit, erőit nem kell megfizetnünk, nem is lehet. Azt ingyen kapjuk. Ingyen kapjuk. Végül pedig néhány gondolatot erősíts, engedjetek még meg arról, hogy mi a megerősödésnek az eredménye. Testvérek, hogyha mi, minket a Krisztus megerősít az ő igéje által, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy az ő ajándékait, áldásait szerinte való módon tudjuk az ő dicsőségére hordozni, használni. Példákat hadd mondjak. Itt vannak Isten ajándékai közül például az igéi, az ő szavai. Illés vagy más proféták gyakran írják ezt, hogy az Úr igéjének a terhe van rajtuk. Sokszor így nevezik az üzenetet, amit kaptak. Nehéz teher volt az sokszor, mert sokszor nagyon kemény dolgokat kellett mondaniuk a népnek, de mégis Isten ajándéka volt az ige ezeknek a profétáknak. És ezeket az embereket, akik így hordozták az ige terhét, az ige ajándékát, Isten megerősítette. Megerősítette ennek a tehernek, ennek a drága tehernek, drága áldásnak a hordozására. A teljesítésük, a küldetésük teljesítésére. Ajándék, testvérek, aztán, ha szabad így mondanunk, az időskor is. Ez is Istennek egy áldása. Valaki ezt megérheti. Az Úr erejével megerősítve az öregkort is lehet Isten dicsőségére eltölteni. Igen. Az idős Káleb, aki ott állt Józsué mellett, amikor kikémlelték az ígéret földjét, aztán 40 év múlva is ott áll Józsué mellett, és fölvállalja öreg emberként, hogy a legnehezebb terület, ahol az óriás termetű emberek laknak, az lesz az ő területe. Oda megy az ő embereivel, és ott fog harcolni. Mert még ma is olyan az én erőm, mondja, mint amilyen volt 40 évvel ezelőtt. Az időskorban is lehet erőt kapni, és az Úr dicsőségére élni, idős emberként is. Nem mondja-e a Zsoltár is, hogy még vénkorban is gyümölcsöznek az istenfélők? Még vénkorban is gyümölcsöznek. Isten erejével megerősítve még idős korban is lehet Isten dicsőségére szolgáló dolgokat, és embertársaink javára szolgáló dolgokat véghez vinni. Aztán ajándék a fiatalság. Megint egy ajándék Istentől. Nem ismerünk-e olyan fiatalokat, akik az Úr erejével megerősítve az ő dicsőségére nagy dolgokat vittek véghez? Dehogy nem ismerünk, nem tudnánk felsorolni. Talán olvastátok Jim Elliotnak, ennek a 20 éves amerikai fiatalembernek a történetét, aki néhány társával együtt ment az Auka indiánokhoz, akkoriban még egy teljesen elzárt törzs volt valahol Dél-Amerikában. Nem ismertek más, csak saját magukat, egymást ismerték azok az emberek. És oda mentek, hogy vigyék nekik a Krisztus evangéliumát. És akkor leszállt a helikopter, és aztán ők kiszálltak belőle, akkor mindjárt mindegyiket megölték. Mindegyiket megölték. Az összes misszionáriust megölték. Volt ereje ennek az elviselésére is, ennek a fiatal embernek. Ajándéktestvérek, a szolgálat is. Egy gyülekezetben, a mi gyülekezetünkben is, akár felnőttek, gyerekek között, bárhol. Nem végezheti senki az Úr ereje nélkül, illetve végezheti, de akkor teljesen kimerül benne. Az Úr erejével megerősítve nagy szolgálatokat tudunk elvégezni. Rendkívüli szolgálatokat, testvérek. Luther mondta, aki igen nagy terheket hordozott a szolgálatnak a terhében, Isten erejével a mázsás teher könnyű, mint a szalmaszál. Nélküle mázsás súly a szalmaszál is, mondta. Ajándék lehet, testvérek, egy betegség is. Amit lehet az Úrtól kapott erővel hordozni úgy, hogy dicsőítse az ember még a betegségben is az Urat. Nem ilyen volt épp Pál apostol, aki mit csinált? Hát beteg volt. Nem tudjuk, mi volt a betegsége. Gyötörte őt a sátának az angyala, hogy mondja. Nem tudjuk pontosan megfejteni a szavait, mi lehetett ez a betegsége, de beteg ember volt. És mit csinált? A betegségében szolgált az Úrnak. És többet tett, mint az összes apostolok szinte együttvéve. Többet fáradt, többet küzdött. Ajándék a hívőnek, testvérek, a családja. A férjem, a feleségem, a gyerekeim. Lehet ezt a terhet is az Úr erejével naponta megerősítve az ő dicsőségére hordozni? Lehet, testvérek. Lehet. Sokan majd meghalnak, hogy van egy gyerekük vagy kettő. Hát majd belepusztulnak. Azt mondják, akinek már több gyereke van, könnyű nektek. Könnyű nektek. Az Úr erejével megerősítve. A mázsás súly is könnyű. Amott meg a szalmaszál is mázsás súly lesz. És beleroppan az ember, ha nem az Úr erejével, hanem a maga erejével próbálja csinálni. Ajándék, testvérek, a hivatásunk. A hivatásunk. A hivatásunkat is lehet az Úr erejével megerősítve az ő dicsőségére elvégezni. Gondoljatok most Kálvinra, 500 éves születésnapjára emlékezünk ebben az évben. Ez az ember egy elhivatott, Istentől elhívott ember volt, aki tele volt törékenységgel, meg is halt 55 éves korában. Dolgozott, végezte a munkáját, végezte a hivatását, teljesítette. Az Isten erejével, az ő dicsőségére. Lehet, testvérek, hivatás az édesanyaság is, az orvosi munka, a villanyszerelés, bármi. Az Úr erejével, az ő dicsőségére el lehet végezni. Nem sorolom tovább, testvérek. Sok példát lehet mondani, hogy Isten ajándékait az ő erejével megerősítve, az ő dicsőségére tudjuk használni. Ez a megerősödésnek az eredménye. Nos, látjátok, testvérek, hogy mi hívő emberek azt mondjuk, hogy a mi összes forrásunk, az erőforrásunk is, a Krisztusban van. A Krisztusban. A világ emberei azt mondják, nem, a mi erőforrásaink bennünk vannak. Meg a vitaminokban vannak, meg a pihenés, meg a sétában, meg ebben. A mi erőforrásunk is ezekben van, de mindenek fölött a Krisztusban van a mi erőforrásunk. Olyan jó, hogy mi láthatjuk ezeket, és tudhatjuk ezeket, és kérlek benneteket, hogy beszéljetek is másoknak a Krisztusról. Mondjátok el ott, ahol vagytok, másoknak, amint lehetőség kínálkozik, már pedig az kínálkozik, mert tele vagyunk panaszkodó, meg erőtlen, meg nem tudom milyen emberekkel. Mondjátok el nekik örömmel, tegyetek bizonyságot, mint Pál is. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük te néked, hogy imádhatunk téged, mint az erős Istent. Köszönjük, hogy nem csak erős vagy, hanem vállaltad a legnagyobb erőtlenséget is. A Golgota keresztjén kiszolgáltattad magad a sötétség hatalmának. Azért, hogy minket arra erőtlen embereket, hogy magunkat üdvözítsük, üdvözíts. Drága véred által, áldozatod által. Segíts, Urunk, bennünket, hogy merjük mi is vállalni az erőtlenséget a te színed előtt. Látod, hogy sokszor ebben a világban nem merjük vállalni, mert félünk. Nagyon félünk, hogy valaki eltapos, legyűr. De legalább előtted segíts vállalni teljes erőtlenségünket. Magunkat megmenteni nem tudjuk a kárhozattól sem. És nem tudjunk a hétköznapi dolgainkat sem teljesíteni, ha nem te vagy a mi erőforrásunk. Segíts naponta odállni eléd erőtlenségünk megvallásával, őszinte vállalásával. És segíts, Urunk, bennünket, hogy hittel tudjuk befogadni a te napról napra nyújtott igéidet, szavaidat, és hiszük, hogy azokban ott rejlesz te magad, a te erőd is. Hadd legyen milyen, Urunk, minden nap ez a benned rejlő hatalmas erő. Köszönjük, hogy lelkileg is, szellemileg is, fizikálisan is meg tudsz bennünket erősíteni. Hogy tudjuk az életünket a te dicsőségedre élni, és embertársaink javára. Köszönjük néked, hogy arra hívsz minket, hogy bízunk benned, és tegyünk rólad bizonyságot, mint ami hatalmas, kimeríthetetlen, mérhetetlen erőforrásunkról. Úr Jézus, magasztalunk téged mindazért az erőért, amit eddig megtapasztalhattunk. Akármilyen dolgunkban, mikor hozzád fordultunk, és szóltál hozzánk, és mi csak egy kicsit is hittük azt, köszönjük, hogy lelkünkben erő támadt, és el tudtuk hordozni a legnagyobb terheket is. Teljesíteni tudtuk a legnagyobb kihívásokat is, feladatokat is. Köszönjük te néked megtapasztalt erőidet. Hadd legyen így, hadd tapasztaljuk a következőkben is. Kérünk, áld meg most gyülekezetünket, áld meg a gyermekeinket, áld meg a beteg testvéreinket. Külön kérünk azért a fiatalasszonyért, aki rákbetegséggel küszködik. Kérünk, hogy a te gyógyító szereteteddel vedd körül őt is. Erősítsd meg családját, szüleit. Légy közel ehhez a családhoz is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a templom építés ügyéért. Kérünk, hogy tartsd a kezedben, a te erős kezedben, és ha a te dicsőségedre szolgál, valósítsd azt meg. Köszönjük, hogy kérhetünk népünkért, hogy ragadd ki a te isteni kegyelmes erőddel ebből az hitetlenségből, istentelenségből, erkölcstelenségből, amiben él. Könyörülj meg és adj újjászületést a mi népünknek. Köszönjük te néked, Urunk, hogy rád hagyatkozhatunk, mint a mi hatalmas Urunkra, erős Istenünkre. Köszönjük, hogy meghallgatod most is a mi imádságunkat. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A hirdetéseket hallgassátok meg. Hirdetem, testvérek, hogy ma délután házaspári kör lesz, ifjabb Pauk János testvérünkéknél. Szeretettel várnak 4 órára mindenkit, aki szokott menni, vagy szeretne eljutni egy ilyen alkalomra. Ha valaki nem tudja, hogy hol laknak, akkor János vagy a felesége Kati elmondják, hogy merre kell őket keresni. Hirdetem, hogy hétfőn délután, a szokott időben nyugdíjas délután lesz. A hét többi alkalmát a szokott időben megtartjuk. Az ifjúsági órákat, az énekkart, az egyéb alkalmainkat, mindent a szokott rend szerint, ha Isten is így akarja. Jövő vasárnap, ha az Úr akarja és éltet, az Úrnak szent asztalát megterítjük. Úrvacsorosztásra szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket, készülődjünk erre is. Hirdetem még azt, hogy most szerdán a felnőtt konfirmációi óránk elmarad, mert el kell mennem Budapestre. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam, hogy 11-en vannak a felnőtt konfirmandusok jelenleg a gyülekezetünkben, ami nagyon örvendetes dolog, és kívánjuk, hogy az Úr munkálkodjon a szívükben. Újra szeretném itt elmondani azt, hogy az egyházunk rendje szerint gyülekezetünkben az úrvacsora vételnek is előfeltétel az, hogy konfirmáljanak a testvérek. Úgyhogy ez csak persze az egyik előfeltétel, ez a törvény szerinti előfeltételünk. A komolyabb előfeltétel az, hogy hitre jutott emberek legyenek, akik úrvacsorát vesznek, de szükséges nekünk Jézus szavaival élve a külső előírásoknak is eleget tennünk. Úgyhogy ha egyházunk rendje ezt követeli, akkor kérem, hogy ezt tartsuk szem előtt. Még mindig lehet egyébként a felnőtt konfirmációra is jelentkezni, aki szeretne ebben részt venni, még nem, nincs végzetesen lemaradva, még a 11-jünk mellé még lehet becsatlakozni, és lehet még jönni nyugodtan, ha valaki úgy érzi, hogy én szeretnék ezen a tanfolyamon végigmenni, és megismerni református hitünknek alapigazságait, ami egyúttal az igének az alapigazságainak a mélyebb ismeretét is jelenti. Szeretettel hívunk és várunk tehát erre is mindenkit. Drága testvéreim, a záró énekünket énekeljük, a záró énekünk pedig a 478. dicséret, 478. A 478. éneket énekeljük el végig, mind a hat versével. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Himnuszunkat énekeljük el. áldás békességet kívánunk.